túlélve a két héttel ezelőtti eseményeket, reméljük, hogy nyugodtabb mederbe megy majd a kurzus tovább, legalábbis részemről. Önök eddig se volt semmi baj. Még ilyen beszállingozási folyamat van, akkor észrevétlenül tartom, hogy ha most elmondom a elmúlt óra végén, egyik kollega mondta, hogy és akkor mi lesz ezután? Ha jól tudom, akkor ez, amit én most felolvasok, én nem, vagy amit ebből felolvasok, az a Neptunon is rajta van. Üti? Igen, az üti tantárgyi adatlapokon rajta van. Tehát ugye ez üti, az az üzleti tudományok intézet, a GTK, bocsánat, GTK. De hát nem kezdem, nincs mit nézegetni rajta. Azt majd megnézik, hogy mi a kiadott irodalom. De a lényeg az, hogy 4 eszély kérdés lesz föltéve. Egész pontosan május 11-én itt. És ha kérek, az nem jó, vagy nem éri el a 3-ast, mert én nem írok rá jegyet, és intelligensen nem ír nekem e-mailt, hogy ő nem látta a Neptunba a nevét, vagy a neve után a jegyet, az 18-án kedden az R108-asban, de hát ez most ugyanúgy ott van. Ami a lényeg viszont az, hogy a 4 eszélykérdés, amit én fölteszek, abból egyet kell megoldani. Leülnek. Na mit tett fel ez a pasas? Nézi. Hát nekem ez fekszik a legjobban. És kifejti. Na most mindazoknak, akik nincsenek itt, vagy nem is lesznek itt soha, az irodalom támpontot ad. Az irodalomból is meg lehet oldani a 4 eszélykérdést. De aki itt van, és végüli, és megvan az IQ-ja, meg megvan, akkor meg tudja írni. De mindenki azt sem, amit akar. Életmentő kérdés ezzel kapcsolatban. Teljesen értelmetlen, mert minden világos. Na most, fiatal. Most mondok 8 mondatot. Ezt a 8 mondatot 2 hét múlva is el fogom mondani, de akkor már ismerősebb lesz a dolog. Nem azért, mert mondtam, hanem azért, mert többet fogunk tudni a dolgokról. Egy Buñuel nevű zseniális filmrendező, amikor már minden polgár pukkasztani akart, és minden szülőt, nagyszülőt szivatni akart egy 30-40 éve ezelőtti időszakban, akkor csinált egy filmet, amelynek az volt az egyik központi képe, hogy a társaságban az egyivásúak körbeülték az asztalt, és mindegyikük alatt, az alsójuk alatt ott volt egy WC-kagyló. És az volt a természetes állapot. És ha valaki éhes lett, akkor kiment a spájzba enni, elbújva, és bocsánatot kért mindenkitől. Tetszik érte ezt a mozit? Most mondok egy ilyen mozit. És utána könnyebb lesz ezt az összeesküvés elméletet is, mert ezt a globalizációt is értelmezni. Nem szakmailag, így lelkileg, hiszen itt exakt emberek ülnek. Tehát mondok valamit. Magyarország zseniális kormánya és a zseniális IMF kötött egy megállapodást. A megállapodásnak az volt a lényeg, hogy Magyarország kap egy mentőcsomagot, hogy kiláboljon a pénzügyi és gazdasági válság, világválság okozta körülményektől. Most tekintsünk el attól, hogy a pénzügyi és gazdasági világválság Magyarországon semmilyen bajt egyébként nem okozott volna, ez majd ki fog derülni 2 hét múlva, egyéb bajok voltak. De tekintsünk el, mert nagy vonalak vagyunk, úri emberek vagyunk. És azt mondták, hogy azért van válság, most kell nem megijedni, mert az adósságállomány nagyon magas. Ez még érthető, hiszen az elmúlt azt mondta, hogy makrogazdasági paraméterek egyik az, hogy adósság per GDP. A kis van plusz definíció, ez nagyjából akit volt a múltkoz, kb. Tudja, mi az. Másodszor, rettenetesen magas a fedezetlen devizahitelek aránya. A fedezetlen devizahitelek aránya. És most azt kürtölték szét, nem is elsősorban magyar kormány csak rájátszott, egy hedge fund a piramisok tetejéről, azon belül egy bank, a Bank of America, amely Bank of America 2003-tól 2008-ig, másodszor mondom ezt a szót ma, lehet, hogy utoljára, legalábbis remélem, végigszivatta Magyarországot, milyen rossz az egész magyar gazdaságnak az állapota. Erre még visszatérünk. Most ők dicsérték, hogy igen, Magyarország ez az első, aki a legjobb mérleggel, a legjobb egyensúlyi helyzetbe fog kilábolni a pénzügyi és gazdasági világválságból, hiszen olyan sikeres csomót kötött az IMF-fel. Ezt is fogadjuk el, ezt már nem azért úriember vagyok, mert nem biztos, hogy az vagyok, hanem azért, mert minden kedden focizok, és ilyenkor sokkal nyugodtan vagyok este felett. Elfogadom, tehát nem kezdek szívulni, nem kezdek itt szédelegni, meg csapkodni a falat, semmi ilyet nem csinálok. Elfogadjuk. Akkor felkelten a kérdés, hiszen egy mérnök hallgatók ülnek 93,4%-ba. Hát akkor ezek szerint csökkent az adósságállomány, és csökkent a fedezetlen devizahitelek aránya. Hiszen ez váltotta ki a válságot. És mivel még az itt ülők jóval 40 év alatt vannak, ezért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nem így van. Mert közben az adósságállomány 66-75%-a nőtt, ez alatt a kis rövid idő, és a fedezetlen devizahitelek állománya csökkent ugyan, de van fedezetlen devizahitel, van fedezetlen forinthitel, mindkettő aránya csökkent, az egymáshoz viszonyított arányok meg nem változott, tehát az továbbra is egészségtelen. Ha tehát ez így van, akkor valaki hazudik. És én engem, mivel kedvem focisztam és halálnyugodt vagyok most egyelőre, még nem érdek, hogy ki hazudott, de valaki hazudik. De akkor már érthető, hogy a globalizációs szereplőknél másnak más a súlya. Tehát az, odáig is rendbe utolja, hogy a Náncsini palacsintázójában a Náncsininek nincs annyi szava, mint a Wall Street Journal főszerkesztőjének, ez eddig sem mondtuk kétségbe, de itt azért most másról van szó, egy európai uniós tagországról van szó, és egy nemzetközi pénzügyi szervezetről van szó. Na most, és miért mondja most a Bank of America, most minden oké? Okay. Azt én nem tudom. De most már nem úgy hívják, hogy Bank of America, hanem Bank of America Merrill Lynch. Bedőlt a Lehman annak idején, verzs össze két hét múlva, először a Lehman Bank dőlt be Amerikába, és úgy volt, hogy a Bank of America megveszi a Lehmant. Legalábbis erre ösztökélték. Délelőtt még úgy volt, hogy megveszik. Délben már nem volt úgy, hogy megveszik. És rá két hétre megverték a Merrill Lynch-et. De úgy vették meg a Merrill Lynch-et, hogy csak a legszűkebb igazgatósági tagok tudták a Merrill Lynch-et egy-két napig átnézni az adatokat, és látták, hogy óriás a cirkusz, és megkérdezte az egyik jogigazgató, vagy megkérdezte az egyik igazgató helyettes jogigazgatót, hogy nem kéne ezt megmondani a részvényeseknek? Dehogy nem! Megkérdezte egy külső tanácsot, nem kéne ezt megmondani a részvényeseknek? Dehogy nem! Kirúgta az jogigazgatót, nem fizetett a külső tanácsadónak, nem mondtak meg semmit, megvették a Bank of America, megvette a Merrill Lynch-et. Na most ugye, ha önök akarnak hitelt fölvenni, már biztos sok szó volt probléma, mondjuk 435 rovatot csak ki kell tölteni. Ugye akkor mondjuk egy magas hedge fundos Bank of America-nek 2 perc alatt mégis megvesz a Merrill Lynch-et, tehát ez valami nyilván megint csak nem stimmel. De hogy mi nem stimmel, az majd 2 hét múlva kiderül. De valami nyilván nem stimmel. Na most ugye, ha így nézzük az egész ügyet, és akkor most adom az ultiót, és már szép csendesen megyünk tovább. Amikor 1988-ban a legfelsőbb bíróság Amerikában úgy döntött, nem fizethet egyetlen egy nagyvállalat se pénzt a pártoknak, és 3 héttel ezelőtt a legfelsőbb bíróság úgy dönt Amerikában 5-4 arányban, amikor csak eltelt 22 év, egész pontosan annyi, meg sokkal jobbak a nagyvállalatok, hiszen globál szereplők vannak, hogy minden cég annyit fizet pártoknak, amit akar, akkor azért a becsületes ösztönnel bíró Barack Obama 3,5 perc alatt elkezdett sírdogálni a folyosón újságírók előtt. Hát, hogyha ez lehetséges, akkor a legfontosabb külföldi lobbierők is bele fognak tudni szólni az Egyesült Államok belpolitikájába. Az Egyesült Államok mégiscsak a legerősebb ország most hadászatilag is, még gazdaságilag is. Vajon melyik országra gondolt Barack Obama? Kínára? Magyarországra? Oroszországra? Egyáltalán egy országra gondolt? A zűrzavaros este 2 héttel ezelőtt itt hagytuk abba, hogy a globalizáció kövül ez. Sokan erre is azt mondanák, most már nem mondják, 10 év előtt még mondták nekem itt szembe is, ma már nem mondják, már elismerik, hogy így van, de nem azért, mert okos ember vagyok. Valószínűleg azért, mert én még nem vagyok derivált. Azt mondták volna erre, sőt, ha nem így mondanám, most is azt mondanák, bocsánat, ott van önök előtt, mindenkinek van ilyen papír, ugye? Hogy ez összeesküvés elmélet. Nézzük csak még mondani az összeesküvés elméletre. Akinek nincs ilyenje, az biztos találó, mert biztos több van. Ha nincs, akkor megnézi a szomszédjáit. Egy évig kutattam ezt a definíciót, ez egy holland pasas csinált, és Pokó Béla folytatta a magyarul, Pokó Béla filozófus politológus. Ott van, tessék megnézni, mi az összeesküvés elmélet. Azon uralmi csoportok fegyvere, megint csak globál szereplők, akiknek informális hatalmuk van ugyan, de képesek formálni a felszín intézmények működését, és ha valaki ezt észreveszi és rámutat, akkor azt mondják, hogy ez összeesküvés elméletet csinál. Nos, én azt állítom, hogyha ez igaz, akkor szerintem ez legitim is lehet, ott van, hogy hogyan. Hogyha az állampolgárok alapvető tájékozódási igényét elégíti ki, mármint a kérdezősködés, ha nagy a közéleti titkolózás, ha sorozatosan közéletkő adatokat titkosítanak, és hogyha a közvélemény számára elfogadhatatlan a hivatalos magyarázat. Most figyeljünk, felállhatna valaki itt a harmadik sorba, Veres úr, mondja egy példát rá. Mondok önöknek, ez még az önök korosztályának is bevett példa lehet. Ma 6-7 évvel ezelőtt felébredt Magyarország, és azzal szembesült, hogy a levezető magyar baloldali napilapban arról írtak, hogy nem csak hogy megalakult, hanem már is milyen híres egy politika formáló intézet, amit úgy hívnak, hogy Political Capital. Rögtön híres ember lett Szabados Krisztián és Somogyi Zoltán. Most az M.D.F.-nál, virtuális pártnál kever az egyikük, meg volt UDZRT, meg sok mindent halottak, és tegnap bemondta valamennyi baloldal és jobboldali televízió, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Political Capital közötti mint egy 200 milliós szerződés tárgyát 250-et titkosítják. Ebben az összefüggés rendszerben kell nézni mindent, hiszen ez a szemünk előtt zajlik, és én egyszer azt mondtam az elmúlt órán, hogy mindig azt kell nézni, hogy 5 év múlva mit akarnak elérni. És most mit tesznek elénk, hogy ezt lássuk és ne azt, akkor most már értik, hogy miért szükséges feltétel, hogy ne legyen valaki derivált, és miért elégséges feltétel, ezt a másikat is tudja. Ezzel rengeteget kell olvasni, meg rengeteget kell a szakmával foglalkozni, és a sok feszültséget persze le kell rengeteg módon vezetni. A magánéletbe. Magánélet nélkül nincs élet. Na most akkor. Akkor ne legyen olyan vicces az egész, most egy kicsit úgy belenyúlunk abba, hogy mi ez az egész. Még annyit hoz a papírt, hogy egyszer mindenkor el tudják tenni, hogy a globalizáció mellett Van egy másik sodrás most, amit egy Reich nevű ember írt le, magyarul is megjelent a könyv, ez a második szlájd, amit én kiosztottam. A szuperkapitalizmus, és ez azt mondja, hogy majd fogom bemutatni a fél év során, hogy a 60-as évektől, amíg az információs technológiai forradalom be nem következett, a következőképpen nézett ki az egész világ. A nagyvállalatok vezetői, az államférfi államférfiak, és a legnagyobb szakszervezetek képviselői, ez a hármas, a piac mögött, de a piac nem zavarva, szépen megegyezett a legfontosabb nemzetstratégiai kérdésekben. Vigyáztak arra, hogy kialakuljon egy középosztály, vigyáztak arra, hogy ne szegényenek el az emberek, és legyen egy olyan életminimum egy fejlett országban, amit mindenki vállalhat. Akkor is voltak hobbi hajléktalanok, de kevesen. Na most a szuperkapitalizmusban ez átalakult azzá, főleg azon piramisok alapján, amit az elmúlt órán bemutattam, és én azért úgy veszem is, hogy az itt levőknek a döntősöbbsége itt volt, tehát ezt nyugodtan mondhatom így, hogy a szuperkapitalizmusban ez úgy alakul át, hogy tetszik látni ezen a papíron, hogy a hatalom a fogyasztóké és a befektetőké. Tehát inkább az arra megy ki a játék most már, hogy nincs háttérmegegyezés, mert a legerősebb szereplők úgyis megmondják a kormánynak, hogy milyen szabály legyen, és igazán a tők és a munka közötti erőviszonyok a lényegesek. És azt mondjuk, hogy a fogyasztók és a befektetők ide azért van befektetők vastagon kihúzva által, mert inkább ők az övéké. És ott van az a idézet Reichtől, hogy a kényelmetlen igazság, hogy szinte mindkettős lehetőkettel állunk ehhez az egészhez, önök is, én is. Fogyasztóként, ha bemegyünk a Lidlbe és veszünk egy kétliteres kórát 200 forinttal olcsóban, mint vehetnénk a bulira, halihó, veszünk kettőt. Örülünk neki. Ha van egy befektetésünk, van mondjuk önnek egy 1000 eurós befektetése, nem befektetés, de mégiscsak befektetés, és az egy olyan csomagban van, ami most éppen megy fölfelé és kétszeresét hoz a Magyar Bank, Magyar Jegybanki alapkamatnak, akkor az halihó is örül. De nem mindig befektetők és fogyasztók vagyunk, hanem amikor szembesülünk a mindennapjainkban azzal, ami történik, és azzal már nem vagyunk elégedettek, és állampolgárként viszont sok minden nem tetszik, ami ezekből a remek boltokból következik. Ezt nyitva hagyom, és innen most már mindent kinyitottam, majdnem minden ablakot, amiről én, amilyen szellembe én beszélni fogok, és akkor most nyugodtan átmehetünk ebbe a moziba. Egy kis alapfogalmi rendszert bemutatunk, hogy mégis működjön a dolog, de ne felejtsük el, még két előadás, és utána én közgazdász nyelven, mint cirkuszidomár, be fogom önöknek mutatni, hogy mi ez a pénzügyi-gazdasági világválság, tisztességesen, és az összes sógort, komát, barátot le tudják operálni, akik közgazdászok azokat is, tehát itt nem lesz probléma. Csak addig egy kis türelmet. Most a gazdaságpolitikában, vannak elvei. Most a világon három legfejlettebb térséget triádnak nevezték, most is úgy nevezik, de hát most már Kína nélkül nehéz beszélni. A kínai gazdaságpolitikában meg úgy is tartok külön eladást, de azért végül is a három nagy, az Észak-Amerika, Kanada, ugye Németország, Japán és az Asian Pacific Rim, tehát mondjuk oda még persze Ausztrália és Új-Zéland is beletartozik, de az más idegpályákon, más gazdaságpolitika idegpályákon működik. Nézzük meg, hogy mit moziznak ezek. Azt mozizzák ezek, hogy nézzék meg az elvek közül, az egyensúly, azt tudjuk micsoda. Koordináció a gazdaság szereplőinek egymáshoz való viszonyának a szabályozása. Mint például az elmúlt órán kiosztottam ezt a Lee Kian-jungot, ugye? Ott a koordináció az a Mietbestimmungszerv volt, amikor azt mondtuk, hogy a német dolgozók bennem a felügyelő bizottságban. A szabad piac pedig az, hogy mennyire engedik a vállalkozás a piac törvény szerint érvényesülni. De az USA-ban az egyensúly és a szabad piac a két legfontosabb. De amikor elkezdődik a választási szezon, mindenki rohan Iowában, az a mezőgazdasági centrum, és ott a koordinációs elvet is szépen hangsúlyozzák. A németeknél a koordináció és az egyensúly. A németeknél mindig nagyon vigyáztak az egyensúlyra, pénzügyi egyensúlyra, és az osztrákoknak ez annyira tetszett, 1957-ben már az osztrákok a saját valutájukat, a shillinget oda peggelték, oda kötötték német márkához, nyugodt német márkhoz természetesen, ezzel önkéntesen korlátozva a saját monetáris politikájuk lehetőségét, és ez így ment egészen addig, amíg megjelent az euró, és ez a két valuta, mármint a márka és a shilling, mint Dugovics, Titus és a török együtt meghaltak. A japánoknál pedig a szabad piac és a koordináció. Tehát más a megközelítés. Nem azt állítja ez az ábra, hogy a japánok nem törekednek az egyensúlyjal. Nem azt állítja ez az ábra, hogy a németek nem foglalkoznak a szabad piacsal. De a németek mindig is azt mondták, mint szociális piacgazdaság, annyi piacot, amennyit lehet, és annyi államot, ami feltétlenül kell. Nem maximalizálnak semmit. Tehát ez a megközelítés. A német gondolattal dolgoznak a svédek, az osztrákok, az USA gondolattal dolgoznak az ausztrálok, az új-zélandiak, részben az angolok, a japán gondolattal fejlettebb formában a szingapúriak, a malájok, a dél-koreaiak, oroszok erre tendálnak, csak egy kicsit oligarchikus formában, újságíró lejakazással meg egyebekkel, de e felé tendálnak, és így néz ki. És itt vannak a célok. Ugye, ha valaki közgazdasági dumát tart önöknek, bárki, és felsorol 5 célt és 3 eszközt, akkor felállnak és hazamennek nyugodtan. Én javaslom önöknek. Mert Tinbergen nevű Nobel-díjas madár már 50 éve szépen bebizonyított a matematikailag, hogy legalább az annyi eszköz kell, de inkább több, mint amennyi cél. Na de ezt tegyük fel, hogy így van. Akkor az ázsiai kapitalista modellben a növekedés és a szolidaritás a két legfontosabb cél, a demokrácia hátrább sorolódik. Ez következett az előzőből is, de hátrább sorolódik. Nem tiporják agyon sárba, de hátrább sorolódik. Az angol száz modellben a növekedés és a demokrácia. Amikor kimentem az USA-ba 80-hozba egy fél éve dolgozni, este hazamentem a könyvtárba, meg az órába, majd én tartottam, hogy én hallgatom, és ott vagyok, és hátam mögött ment a tévé, és itt megcsináltam naponta tojást 50 féle módon, meg rizseltettem, meg krumplival, ennyi az én főzési tudásom, ezzel nem vicsekszem, nem is panaszkodom. És azt hamáltam, hátam mögött a híradóban, hogy mokraszi, 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 mondom, Isten, itt nekem ilyen szó nincs az angolban. Beiszem, nagyon nagy szóltam, nincs ilyen. A demokraszit így mondják. Ezek egy annyira természetes. Vissza is élnek vele, de akkor is ennyiben a vérünkben. Demokraszi. Most, hogyha már ez itt tartunk, akkor elmondom, mert nehogy azt higgyük, az ilyen sikertörténet önmagában, mármint az én személyem, ugye ez már 2 hete is sikerült bebizonyítani, ami nem így van. De mutatok valamit a Veres József égései 4. kötet 5. bekezdés, jó? Ez így néz ki. Los Angelesben azt mondtam, addig nem megyek moziba, pedig Westwoodba laktam és imádom a mozit, amíg el nem végzem, amit akarok. A minimumot. Elvégeztem 2 hónap alatt. Marhász szeretem a rántott csirkét, ott olyan nincs, de van Kentucky Fried Chicken, és ott bement. Megvettem a mozi jegyet. Kentucky Fried Chicken. Bemegyek. Igen ám, de a mellette levő salátabárba a következő volt kiírva. És én egy konok versenyző vagyok, és azt mondtam, hogy addig nincs zama, amíg ez meg nincs fejtve. Na most, aki itt ül, mindenki tudja, hogy nincs olyan angol könyv, mert az első 10 eszke után ez a szónyag ne lenne benne. Mert azért mégiscsak borzasztó, az ember ott áll, marha éhes, szeretné megnézni a filmet, közben afroamerikai versenyzők 5 kilós csipeket visznek így be, 8 kilók vagy 8 liter kólával, mert ott állok marha éhesen, és nem tudunk megfejteni, mint magyar, hogy a Lét elviselhetetlen lezserséget című film bemutatóján, az egy Kundera film, mint mindenki tudja, ha mi az, hogy látószemű kutya, miközben én dolgoztam Angliában, és pontosan tudom, hogy a vakvető kutya az blind dog. Blind dog a vezetve. Na mi az, hogy nem lehet bevinni átot, kivéve látószemű kutyát? És nem jöttem rá, mert nem pánikoltam, leblokkoltam. Egyszer csak egy szerencsétlen vakembert vitt be egy Bernáthegyi kutya, és akkor leesett a tantusz. Ezért van az, hogy nem mindig a hagyományos módon kell gondolkozni. Lehet egy kicsit fantáziadósabban is gondolkozni. Most nézzük meg a rajnai modellnél, a rajnai modell a demokrácia és a szolidaritás a legfontosabb cél. De azt mondjuk, hogy ők nem foglalkoznak a növekedéssel, de hogy is nem foglalkoznak. De következik a megközelítésnek a lényege. Na most fiatalok, akkor az következik itt most, hogy most elkezd keményedni a dolog, de még nem anyagiságában lesz nehéz. A 90-es évek közepétől van az, hogy totális a globalizáció. Ennek négy ismérve van. Első elem a világ egy központú, USA központtal. Ez ingadozik ugyan, de áll. Meg nincs mit róla beszélni. A negyedik elem az, hogy az ország kategória marginalizálódik, az meg következik a globalizáció definíciából, hiszen azt láttuk, hogy a legerősebb szereplők képesek befolyásolni egy ország gazdasági szabályozását. A pénzügyi gazdaság növekvő dominancia, a reálgazdaság felett, ez ami az én témám, ezt mindjárt elmondom. És ott van még egy, az információs technológia és az információs forradalom, meg az internet, meg mi egyéb, az mennyire megváltoztatta ezt, ez így is van, de ezeket önök kb. 225-ször jobban tudják, mint én. Ezért csak azt mondom, hogyha igaz az, már pedig igaz, hogy egyre több információhoz juthatunk, egyre olcsóbban és egyre gyorsabban, minden időkhöz képest, akkor az is igaz, hogy egyre több információhoz lehet jutni, egyre gyorsabban, egyre olcsóbban rólunk, rólam, önről és mindenkiről. 40 év alatt, 40 év felett. Nekem két különböző kormány ajánlotta fel a kormányzati szerepet. Mind a kettőnek azt mondtam, nem, mert én szombaton nem fogok őrzővédőkkel a hátam mögött futballozni. Tehát ezzel ezt a kérdést lezártam. De tegyük fel, hogy és a félértés elkövetésé véget, vagy ma, vagy május 2-án azt mondják, még egyszer, harmadszor, hogy vállaljam. Azért mondtam félértés elkövetésé véget, hogy mind a kettő változatban legyen. És tegyük fel azt is, hogy ilyen barom állat lennék, hogy harmadszorra meginognék és elvállalom. Akkor elég a kormányzati könyvetből kettő ember, de másfél is, aki azt mondja, ez a veres nem jó. És akkor mit csinál? Hát azt, amit én a Bank of New York-sokkal csináltam, igaz? Emlékeznek? Hát egyszerűen adnak valakinek zsebbe, az összes hatáskör alatt álló számítógépet, azt a 3+1 számítógépet, amikor nem vagyok ott, nézegessék meg egy kicsit jobban. Még derülhetnek ki? Pedofit oldalt olvastam? Szevasz haver! Pornó oldalt? Szevasz haver! Egyiket sem? Na hát azért ez már mégiscsak botrány. Igen? Igen? Milyen újságot olvasod? Miért csak azt? Miért nem ezt? Milyen nyelven? Mert hogy Magyarországon mi a titok, amit egy halott ember tud? Ellentétben más országokkal. Egy halott ember tud, az a titok. Ott van viszont az, ami minket tovább visz a mai órán, ez pedig az, hogy a pénzügyi gazdaság dominálja a reálgazdaságot. Kedves fiatalok, itt az a móka, elhoztam viszonylag friss adatokat. Igen. Hogy először is mi a reálgazdaság? A reálgazdaság az, ami termelés, elosztás, tervezés, marketing, logisztika. Szoftverkészítés. Hacker tevékenység. Ez mind reálgazdaság. Nem mind legális, de reálgazdaság. A pénzigazdaság az, amikor az árutőzsde, pénzügyi tőzsdék a világon, államok egymás köti kölcsönei, bankok egymás köti kölcsönei, bankok és a fogyasztók köti kölcsönök, hitelek. És nem is kell jutni se a maffia pénzig, sem a szürke gazdaságig, de ahhoz is a pénzügyi gazdasághoz tartozik. Na most a pénzügyi gazdaság több mint 200-szoros súlyú a reálgazdasághoz képest, és ez azt jelenti, hogy példát mondjak, Naponta 2000 milliárd dollárt váltanak át devizába. Naponta 15 ezer milliárd dollárt fizet neki kamatként. Vagy az áruforgalom 2%-a összesen a pénzügyi forgalomnak. Tehát a pénzügyi forgalom 2%-a az áruforgalom. Vagy amikor önök először kezdtek gondolkozni azon, hogy melyik egyetemre is vagy főiskolára adják be a pályázatukat, vagy a jelentkezésüket, akkor 5 tőzsdei munkanap kellett ahhoz, hogy az 5 tőzsdei munkanap forgalma kiadja a világ éves export tevékenységét. 5 nap. Ma már 3 kell. Ezt tudom, hogy nagyon durva, de ettől még ez így van. Ebből következően meg kell néznünk, hogy mindezekre a jelenségekre a közgazdászok és általában a gazdaságpolitikusok hogy reagálnak. És hogy ne legyen a dolog ilyen egyszerű, ezt megmutatom, és talán meg fogom mutatni, hogy a magyar parlamentben 98 és 2010 között ezek a mozgások hogy zajlottak le. Így választás előtt jó megnézni. De azt, amit most elmondok, ezt a 3 reagálást, ez vészesen hasonlít ahhoz, ami úgy jelenik meg, hogy például a magyar gazdaság problémáira milyen válasz adható, az Európai Uniós problémákra milyen válasz adható, vajon miért van lett fizetési válság, és itt hasonló módon lehet reagálni. Miután ezt meg fogom tenni, ezért most ezt azon a sávon teszem meg, hogy még sok mindent azért kell az elméletekről nem mondtam el, de már elmondtam a timelegeket, meg ilyesmiket, lehet, hogy még egyszer is el fogom mondani, de most tessék ide figyelni. Itt van az a gazdaságpolitikai nézet, ami azt mondja, hogy a piac abszolútizálása a lényeg, az állam minél kisebb szerepet játszon, és mindent, ha lehet, versennyel kell eldönteni. Ez az elmélet általában a monetarizmus elmélete, ezt általában neoliberális gazdaságpolitikának nevezik ebben az évszázadban is, meg a múlt évszázad végén is, és általában ezt nevezik, nem általában ezt nevezik a gazdaságpolitika és a közgazdaságtan fősodrának, hivatalos angol szóval mainstreamjének. Akkor van kínálatorientációs gazdaságpolitika, ami azért valamivel több szerepet száll az államnak, valamivel rugalmasabban nézi a feltételeket, és így tovább. Aztán van kénzista gazdaságpolitika, majd oda fogunk én, ami kénzről nevet elnevezve. A kénzista gazdaságpolitika háborútól 80-as évekig, a neoliberális gazdaságpolitika azóta domináns, de ez a kínálatorientációs is mindig volt, meg ez is mindig van. Akkor van olyan, ami azt mondja, hogy az intézmények a legfontosabb szereplők a gazdaságban, ahhoz kell csoportosítani a gazdaságpolitikát. Akkor van olyan gazdaságpolitika, amit Szingapúr csinál, ahol az állam aktív szerepet játszik, de azért a társadalmat hagyják demokratikus módon működni. Japán is ilyen. Aztán van olyan gazdaság, ami a kínai gazdaság, ami szintén sok teret ad a piacnak, de azért nagyon sok tekintetben az állam a gazdaság kérdésébe is belenyúl. És aztán vannak olyan gazdaságpolitikák, mint például Kubába, Észak-Vietnába és előbb-utóbb Venezuelába, meg más országokba is, ahol az állam visszaállamosítással és nagyon sok esetben kommunisztikus, sokszor hadi állapotra emlékeztető módszerekkel a demokrácia olykor sárba tiplásával gazdálkodtat. Ez az év elég széles. És mindegyik a kevésbé piacosított gazdaságot kivéve, az abszolút piacgazdasági módszerek, azok mindig megegyeznek abban, a piac nagyon fontos. Nagyon fontos a monetáris szabályozás, nagyon fontos a fiskális szabályozás, nagyon fontosak a timelegek, de ezekről már beszéltem. De ezek, amit most mondok, azt mondják, hogy milyen reakció képzelhető el tudományosan a globalizáció totalitására. És 3 fajta van. A mainstreamé, amit már nem kell megmondani micsoda, a mainstream azt mondja minden fejlődő országnak, hogy versenyzők, fogadjátok el a washingtoni konszenzust. A washingtoni konszenzust elmondom önöknek most 21 másodperc alatt, de már fülükben másképpen, mint makrogazdasági paraméterek benne vannak. Privatizálj, minél kevesebb szabályt csinálj, ezt úgy hívják, hogy az a mi műszavunk elő, hogy deregulálj. a versenyt fokozd, vonzd a külföldi tőkét, nagyon vigyázz a makrogazdasági paraméterekre, a tulajdon szentségét biztosítsd, és a termési tényezők szabad áramlását biztosítsd. Ha te fejlődő ország felett akarsz lenni, akkor ezt a gazdaságpolitikát csináld. Mert ez a washingtoni konszenzus. Azon fejlett országok, akik ezt sugallják, amikor nem voltak fejlettek, ezt csinálták? Egy sem. Azok az országok, amelyek az elmúlt 25 évben lettek fejlett országok, fejlődő országból, ezt a gazdaságpolitikát csinálták? Egy sem. Ki lett az elmúlt 25 évben fejlett ország, világfejlett ország? Szingapúr. Nem ezt csinálta. Malázia. Nem ezt csinálta. Ki van a legközelebb, nagyon, viszonylag messze, de ki van a legközelebb a mi térségünkből ehhez? Szlovénia. Nem csinálta egy napig se ezt. De ettől még ez egy valós, erős és befolyásos elmélet. A mainstream szerint a globalizációnak az emberiség történetére, a haladásra vonatkozóan csak pozitív externáliai, ez egy közgazdász műszó megint, következményei vannak. Az emberiség evolutív fejlődéshez hozzátartozik, a piacgazdaság egy továbbfejlesztett változata, és azt mondják, azért is jó a globalizáció, mert igaz, hogy a verseny még kiméletlenebb, igaz, hogy az erősebbek még többet nyernek, de az erősebbek annyit nyernek, hogy az ő nagy profitjukból lecsorog, to tickle down, lecsorog a szegényebb országok és a szegényebb rétegek felé. Ezt az elmúlt 30 éves statisztikával nem sikerült bizonyítani, de ettől még ez egy teljesen releváns és végtelenül befolyásos elmélet. Van egy másik elmélet, ami DC Korte nevéhez fűződik, aki egyébként világbanki tanácsadó volt Szenegálban, és akkor jött rá, hogy valami nem stimmel, és akkor átállt egy teljesen más közgazdásszá. Én azt hittem egyébként, hogy azt a könyvet, amit magyarul kiadtak, az 3 darabot nem fognak eladni, de nem, 5 kiadást ért meg magyarul, de nem feltételül azért, mert nem volt igazam, mert 5 kiadást úgy is meg lehet élni, hogy 4 kiadást felvásárolok. Vesd össze fókusz sikerlista. De a DC Corden azt mondja, és követői azt mondják, a globalizációnak gyakorlatilag csak negatív hatása, negatív externálisai vannak az emberiség fejlődésére, mert hogy a pénz egyre inkább absztrakt fogalommá válik, olyan derivatív ügyleteket lehet kötni a pénzügyi szférába, vesd össze a következő órával, a következő órákkal, amik mögött olyan pénzmozgások és absztrakt pénzmozgások állnak, hogy lehetetlen, hogy ezek a pénzmozgások a tőzsdén visszavetítve reálgazdasági cégekre, visszavetítve ez releváns legyen, elfogadható legyen, kizárt. A köz ökológiai rendszerét az emberek saját maguk rendszerét tönkrevágják, és a legfontosabb az ő elméletük szerint az, hogy a legfontosabb és a legnagyobb hedge fundoknak ismerjük a top menedzsereit, de nem ismerjük a tulajdonosait. Nem ismerjük azért, mert nem ismerhetjük meg. Ez viszont jogtalan, mert ha a tulajdonjogot szentségnek tartjuk, akkor meg kell nevezni a tulajdonost. Ha a tulajdonost nem tudjuk megnevezni, akkor demokratikus kontroll felőjük nincs. Ez olyan, mint amikor 6-szoros offshore cég áttétel van, és a magyar állam se tudja megmondani, hogy aki közbeszerzést nyert, amikor ki a végső tulajdonos, csak azt tudja megmondani a közbeszerzőst levezető állam, hogy ez nyeri. Ezt tessék elképzelni nagyba. Amikor nem 20 millió eurós beruházásról van szó, hanem van mondjuk egy 20 milliárdos cégről van szó. Mármint, hogy eurós cégről. Bocsánatot kérek, egy 2000 milliárdos cégről van szó, akiből csinál egy 20 milliárdos üzletet. Tehát azt mondja a DC Corten, és azt mondják a követőjük, hogy a globalizáció csak negatív hatása az emberiségre. Na most a Dahrendorf, akit Sir Dahrendorfnak hívnak, már élő személy, 90 körül van, 40 éve, sőt már 50 éve Angliában dolgozik egyetemeken, de ő német. És most kapta meg a Sir jelző több tudományágnak jeles képviselő. Azt mondja Dahrendorf, és azt mondják a követői, 90-es évek elején fogalmaztam egy könyvbe, hogy van kb. 3 vonás, ami miatt a globalizáció nagyon jó, és van három olyan vonás, ami miatt nem jó. Vegyük azt, ami a jó. Ha van egy új termék, mint például a Nintendo, ez ugye akkor még nem volt. Most ugye nálunk az egyik unokák van már, hogy nekem nagyon kell kapaszkodni, tehát van ilyen Nintendo áldás improved version-je van a gyereknek, tehát nagyon kell kapaszkodnom. Ott, ha ez megszületik az a szükséget, annak a piaci bevezetéséig eltérő idő a végtelről ilyen kicsi lemegy. Ez egy nagyon fontos dolog a globalizáció, nagyon gyorsan elterjed a szükséget tárgyát képező új termék. A másik fontos dolog, hogy szerintem az nagyon jó, hogy minden cég rászorul a nagy versenybe, vagy a nagy versenybe a költségek csökkentésére. A harmadik, hogy a világpiac valóban még koncentráltabb lesz. Tehát még jobban áttekinthető, az információ ajánlottsága alapján kivihető. Tehát például, ha valaki, most magunk között szólva, egészen egyszerű családi példát mondjak, a 8 unokok közül az egyik ráállt a szövésre, egy kislány, és a feleségem nulla reménnyel fölment arra, hogy kézi szövésű kiszövőgépekhez alapanyag, és 3 céget kiadott. Az egyik 2 nap múlva el is küldte az anyagot, ami az anyag 0 forint magán a szállítási költséghez képest. Tehát valóban az információ egy ilyen viszonylag fejlettebb országban is információállomás, az elég rendes ebben a szempontból. És van 3 negatív tulajdonsága szerint, tehát ezt mind német kötőmódon mondom, a Dahrendorf szerint, a követői szerint a globalizációnak. Az egyik az, hogy az emberekből kivész a szolidaritás. Hát ezt nap mint nap lehet látni, kedves fiatalok. Én ugye, amikor még a hajtós figura voltam, ez 2008 júliusáig volt, addig én 6-kor jöttem ide, 6-ra jöttem ide, hogy dékán is voltam, és este 8-ra mentem haza, és amikor ezt abba hagytam, egyszer felébredtem itt Budapesten, amit mondtam, én általában Füleden vagyok, és nem értettem, mi van. Világos volt a saját lakásomban. Tehát ez nekem bonyolult, nehéz felfogással lehetett rájönni, hogy megváltozott valami. De azóta tömegközlekedem, nem járok be 6-ra, és 670 eset volt, amikor megyek a villamoson, és egyszer csak felszáll egy csoport, etnikum, és ilyen üvöltős hanggal, jellegzetes hanggal, de figyeljünk, nem az etnikum lesz a lényeg ebben, elkezd üvöltő, fáradt vagyok, álljatok föl! És sorban felállnak az emberek. És legalább 270-et láttam olyat már, hogy bejön egy nem etnikum csoport, és ugyanazzal az etnikumi hanglejtéssel üvölti ugyanazt. Tehát nem csak ilyen hatás is van. Tehát visszatér Dahrendorfhoz, az emberekből kivész a szolidaritás, kasztok vannak egy társadalom, egy globalizációs társadalom, a 3 kaszt van, egy nagyon gazdag, egy közepes és egy nagyon szegény, és azt mondja a Dahrendorf, hogy ha a nagyobbik kaszba, a leggazdagabb kaszba tartozó valaki, ha nem csinál gyilkosságot, vagy nem gyilkó, bocsánatot kérek, akkor nem tud kiesni. Legalulról, ha 160-as IQ van, és szerencsé, akkor esetleg fel tud jönni. Középről meg sem erre, és az általában elanyátlanodási tendenciát hordoz, mert ugyebár kedves fiatalok, én nem értek ehhez, csak most az ember sok mindent olvas, önök is. 1600 részarvast elkövetettek 6 éve, hogy semmi ellensége ne legyen. 6 év után 4 maradt meg, az is beteg volt. Tehát áttételesen a farkasok, a rénszarvasok egészségének megőrzői. Amikor ők megszerettek, volt egy együttes, ma is van, Republiknak hívják ezt az együttest. Az egyik számuk ez volt, hogy a jégbüfé előtt talpig feketében Dórácska áll, nem tudom mi a kezében. Tessé? Hát mi a fenébe állna ott, persze, hát ugye a jégbüfé előtt. Köszönöm, látják, ez érdemes ide. Sehol másút, vagy más helyetem ilyet nem tud emberben bedobja, hogy fajdaltak. Így van. Mondja, és akkor ön is ugye, ott az igazolom. Azért széles a folyó, mert nagyon hosszú a híd. Rénszarvas farkas. Nem a hülyeség, hogy azért széles a folyó, mert nagyon hosszú, de ez csak az első pillanat a hülyeség, másodikra is hülyeség, meg valójában is hülyeség, de sok mindenhez ad egy gyorsítót, egy katalizátort. És a harmadik, Dahrendorf szerint az, hogy ahogy a globalizáció erősödik, ugye a lokális érdekek képviselés erősödnek, és nagyon éles ellentét lesz kettő között. Ugye ez a svájci mozi, hogy 20 ezer tüntető, 60 ezer rendőr, amikor a G7 összeül, és megbeszik a világ problémáit, csak ott van 20 ezer tüntető, és mindjárt fogom igazolni kétszeresen is, és csak mondom most így, hogy ne higgyék el, hogy a 20 ezer tüntető közül nehéz tizet találnak egyetérte egymással, olyan különböző okok miatt gyűlölik a globalizációt. De a lokális felfogás hívei. Majd önök eldöntik önöknek, melyik a legszimpatikusabb. Én viszont azt ígértem, hogy nem maradjunk fent az elefántcsontrolajba. Most nézzük meg ezt a most tegnap egymástól könnyes búcsút vevő parlamentereket, a fényképezkedő parlamentek nyomában, hogy 1998 és 2010 között mi volt itt a mozi. Azt a táblát fogom nyomatni. Közben beszéljük meg kegyetlen őszintességgel, hogy itt a első, mondjuk ez, hogy itt ebbe a blokkba kinek van felső fok angolból. Helyes, nagyszerű. Nézze meg addig ezt, ami ott van boxba, jó? Oké. Hát akkor mondom. Elmondom egyébként, hogy más iskolában milyen a megkezdem, kinek van felsőfokú angol. Következően, akkor nem úgy kérdezem, hogy ebbe a blokkba, nem így kérdezem már meg, hogy te meg kinek van felsőfokú. Nem azért nem jelentkezik, mert nincs neki, hanem... Rénszarvas farkas. Ez a helyzet. Na tehát... Egyes, kettes, hármas. De mielőtt látni fogják a férés során, az önök nagy örömére rettenetesen jó tókört hozzá. Ez magyar azt jelenti, hogy mindig szorongok, hogy sikerül, és akkor bemondom, hogy sikerülni fogok. A lényeg azonban nem is ez, hanem az érdekes, hogy tegyük fel, hogy itt van a szélső bal, itt a szélső jobb. És itt van a centrum, de nem a centrumpárt, ami egy ilyen bundázott mozi volt, mint most az M.D.F. 2.0, nem az a megozi, hanem egy más mozi van. Tehát ez egy valódi centrum lenne, jó? Tehát én az egyszerűség kedvéért, ez simán C. Tehát nem időzős C. Itt van a szélső bal, mondjuk legyen ez a munkáspárt 1, meg a munkáspárt 2, meg abból is 2 van. Mi legyen a legjobbik maguknak? Legyen a jobbik, akkor legyen a MIP, akkor mit tudom én, legyen a KDNP, legyen a Fidesz, és így tovább, itt meg legyen mondjuk az MSZP, a nem létező szociáldemokrata párt, meg a szabaddemokraták. Jó? Tehát ez nem az még, csak mutatok valamit. Ugye ezek ellentétek, ez istentelen ellentét, van ezek egymás azonos pólusú mágnesek, de ezek taszítják egymást, ugye? És azt szeretném önöknek elmondani, csak én most ezt nagyon szép, jaj, ez a legnagyobb élmény itt az iskolában. Nem, ez tényleg így van, ebben semmi cikizést nem látok, mert egyrészt nagy takarító vagyok. Másrészt meg azért, mert ez a közlászhoz képest újdonság volt nekem ez a mozi. Következő van. És azt halljuk mindig, de ezt így mondom a kamerába, hogy ha akarják kivágni, ne lehessen kivágni. Küzdeni kell a szélsőségekkel! Én küzdök. Én hogy küzdök? Ha látok egy pártot, ami szerintem nem az alkotmánynak megfelelően működik, akkor ráveszem embertársaimat, vagy te magamat, hogy adjak be egy beadványt, hogy szüntessék meg. De amíg nem szüntetik meg, és bejelezték, addig az sajnos legitim. Na de, tegyük fel, hogy aztán ugyan veres, küzdjön már szélsőségeken, küzdök, tessék. Most már nincs. És ha itt van a teremben 8,5 ember, aki azt mondja, hogy én ezt erre relativizálom, nem. Ne legyen ott. A másik, ha az, mármint ha szélsőséges. Az, hogy elmondanám fiatalok, hogy a magyar munkás, vagy a magyar, nem a munkáspárt egyben a főpolgármester jelölt, az a szerencsejáték vezérigazgatójának első házasságából származó fia. És a szerencsejáték részvénytársaság vezérigazgató az egyúttal a BKV felügyelőbizottsága elnöke is. Azért álljunk el a magaslóról minden vonalon. Én azt gondolom. Azt gondolom. Na de nem ezért jöttünk ide, hanem azért jöttünk, hogy megnézzük ezt. Na a fiatal versenyző. Az a helyzet, hogy itt volt az MDF, de ugye már kétszer mondtam, én nem erről beszélek. Itt volt az MDF. Itt volt a MIÉP. MIÉP az 2002-ig parlamenti párt volt 1998-tól. Itt lenne a munkáspárt is, ha bejutott volna, az egy is, meg a kettő is. Ebből is látszik, hogy azért, mert azonos a felfogás, attól még a globalizáció kapcsolatban tök különböznek egymástól. Taszítják egymást. De ebben a kérdésben egyformák? Akkor itt volt a kereszténydemokrata néppárt, akkor nagyobb is volt, most kisebb, de ott van. Akkor itt volt a szocialista párt, itt volt az SZDSZ, az MSZP-nek teszünk egy csillagot, mert szerintem az egységot ide teszem, ebből 30% itt van, 10% meg itt van, de sose derül ki. Mert a szocialista pártot az jelenti, hogy óriási viták vannak. És én mindig onnan tudom meg, hogy másnap biztos, hogy egy hangon fognak szavazni a parlamentben, hogy előző nap Karsa József Békés Csabai képviselő azt mondja, hogy ő biztos nem szavazza meg. Ebből következik, hogy másnap biztos megszavaznak mindent. Ez a dolog egyik része. A másik az a SZDSZ. Itt két csillagot teszünk, az SZDSZ-nek a 10%-a itt van. Két csillagra. De se derült ki soha. Most meg már nincs is ilyen formáció ebben a formájában. Na most volt meg két formáció. Az egyik a független kisgazdapárt, az mindig a kettő között volt, a kettes és a hármas között volt. A független kisgazdapárt az ön gyerekkorukban, a Blomféle mozgást gyakorolva, meg sem is tette önmagát. Tehát az a különösebb probléma nincsen. A Fidesz itt volt, amikor 98-ban választást megnyerte, akkor történt valamit, amiről nem sokára itt most beszélünk. Átugott ide, aztán tartósan itt megáll, de ez még nem az, hogy szélkakas a Fidesz című dolog, mert történt ott valami nagyon kemény dolog. Nagyon kemény dolog történt ott. Én azt gondolom egyébként, hogy a Fidesznek, az irányadó Fidesznek, tehát a parlamentereknek, azok, akik igazán benne van, a 60%-a van itt, a 40%-a pedig itt. De mondjuk a Fidesz mondjuk itt van. De május 1-i mindig, amire felébredünk, vagy az orgonavilágzás idejére, minden kiderül. Minden. Képzeljék el, hogy a 99-es országjelentést, amit az OECD tagországok mindegyikéről írnak, akkor mi már OECD tagok voltunk 1996-tól, és minden évben kisorsolják, hogy na most például Magyarországot melyik két ország fogja minősíteni, és Magyarországot dánok és angolok minősítették. Figyeljék meg, tehát 1999-ben vagyunk, milyen kormányzás volt, mostani szempontból ellenzéki kormányzás volt. Felhívnak engem kedden focerült a minisztériumból, hogy Jóska, van egy országjelentés, 180 oldal, pénteken kell erről tárgyalunk Párizsban, de nincs időnk elolvasni. Nem olvasnád el, és adnál nekem egy 20 perces áttekintést, meg pénteken reggel megyünk az első géppel. Jó, látom, mindenki helyben van. Dehogy nem, egy feltétel, tessék szeresselni ezt igazolni, hogy én ezt felhasználtam az oktatásban. Annyira meg volt a kérdés, meg is adták. Semmi gond nincsen. Na most akkor, fiatal versenyző. Adja ide nekem egy picit. Mi van ide felülre írva, magyarul? Mi ez a confidential?
Azt nem olvastam.
Hát azt még nem olvastam, akkor most olvasd el confidential. Neki most kockázata van, akik segítenek neki, azok örülünk, hogy segítenek, mert nekik nincs kockázata. Bizalmas! Hát pontosan. Na hát akkor... Elmondtam, mi a globalizáció. Arra feltekintünk, hogy két hét múlva elmondom, mi ez a pénzügyi-gazdasági világválság. A 90-es évek óta történt pénzügyi-gazdasági válságoknak összeadjuk a súlyát, és egynek veszük az összest, akkor mostani 8. De ez egy kicsi válság, aminek eredményeképpen Magyarországon 2,5 milliárd dollár egy nap alatt kiment. Nem azért, mert a Fidesz kormányzott, hanem azért, mert az ázsiai válság, orosz válság a bárcsapot, és ugye a Bukarest-Budapest effektus azért működik még. Egy boxos oldal van itt, az azt jelenti, hogy nem tartozik a főszöveghez, csak a lelkiismeretüket akarták ezt megnyugtatni ezek az angol kis dánok, le a kalpam idejéket. Azt mondja, hogy az orosz válság egy nagyalású, nagyméretű részvény és kötvényadást generált a magyar piacon, és hát azt történt, amit mondtam. Jó lehet a magyar gazdaság néhány jellemzője, persze, hogy hozzájött a problémához, és idegessé tette a befektetőket 1997-ben, mert például mi volt nagy? Maga szerint?
Hát a külföldi adósság.
Látják, nem is közgazdász, megértemett a felső fót, egyből nyomatja már az én magyar szöveget folytotta vissza már, mert soha nem látott ilyen angol szöveget, szakszöveget. Így van. Nagyon helyes. És mi a harmadik?
Hát az infláció mértéke jóval nagyobb volt.
Látják. Mi tette idegesi a versenyzőket? High foreign debt GDP ratio. 53%. Mennyi most Magyarországon? A 70, most mondtam az előbb. Úgy van. És mégse ideges senki? Nem érdekes ez? Nagy volt a kormányzati deficit 4,5%. Az inflációs ráta jóval nyugat-európai felett volt 18,3%, ez így is volt. Tessék figyelj! Nevertheless, why high each of these variables has been falling? Mindazonáltal mindegyik csökkenő és javuló tendenciát mutatott. Ráadásul minden más jó volt. Például relatíve kicsi volt a fizetési mérleg deficit. Elsődleges költségvetési plusz volt. Nagy nemzetközi tartalékok voltak devizában. Kompetitív exportszektor volt ugye a multikrévén, egészséges bankszektor, és végén no signs of any asset bubbles. No signs of any asset bubbles. Semmilyen buborék gazdaságra utaló jel nincs. Hát akkor miért ment ki a tőke? Ott vagy, tehát nem tudom. Ez a korrekt. Mert ezt egyes felfogásba nem lehet megmagyarázni. És az OECD egyes felfogású. Ez a korrekt. Globalizált gazdaságban három feladata van a gazdaságpolitikának. Ott van a... Az elsőnek a azt a részét, hogy egészséges gazdaságpolitika kialakítás, azt át fogjuk alakítani egyensúlyőrzővé, amikor oda jutunk, nem sokára. De a lényeg kb. Az, amit elmondtam az első-második órán idáig, egészséges gazdaságpolitika kialakítása, el kell helyezni a mezőben az ország hol van, szépen meg kell mondani a diagnosztikát, és olyan szektorokat, profilokat, kutatásokat kell menedzselni, vagy életre hívni, amelyek vagy most jelentik a világ élvonát, vagy pedig azzá tehető. Én azt megértem, hogy nem lehet ilyen ráérzéssel kívánsz, hogy hol vannak a Rubik Ernők. Mert Rubik Ernőről egyébként már adót is neveztek el. Nem vezették be még sehol, de a nemzetközi életbe, és majd oda jutunk el, és fogom mondani, mi az, Rubik adót is neveztek el, és terveznek ilyen adót, Rubikról elnevezve. Egyébként hagyd mondjak ezzel kapcsolatban valamit, ebben nekem azért van egy kis tapasztalatom, a 90-es évek elején, akkor megindult az egész mozi, akkor rengeteg fogadást csináltam. Vagy a rektor ment, vagy a rektor helyettes, tehát valamelyikre én mentem, és én általában arra mentem, hogy ott volt Rubik Ernő is, és együtt rögtünk az egy palotás nevű... Ezt úgy mondja az orosz, hogy Sibiubec, az angol meg az, hogy narcisztik nevű versenyző, az mindig bejött erre a fogadásra, és az egyik zsebben volt a kis maszkó plusz állata, a másik zsebében pedig egy mobiltelefon, aminek a töltője még ekkora volt. Tehát a töltője nem volt. És 10 percenként felhívottam magát a feleségével, bocsánat, volt a titkárnőjével, hogy csengjen. Hogy aki ott van a fogadáson, az a 60 ember, az lássa, hogy most merre van a mennyország. És akkor sokat beszéltünk a Rubikkal, a lényeg azonban az, hogy akkor a dékánáltam, végigmentem a műegyetem összes dékánjához, elmentem látogatásra, és az építészkar akkori dékánja, a Kossuth Díjas Lázár, elmondtam nekem egy történetet Rubikról. Rubik építetett egy házat a gazdaság, bocsánat, gazdagvétel környékén, nem az elsőt, de ugyanaz a könyvesse. Sose ment ki megnézni, a 70-80%-os készültségig fogva kiment megnézni. Megnézte és azt mondta a könyvesének, ott az egyik fal nem egyenes. 100 méterről mondta, így, nem egyenes. Azt mondja neki a könyvesmester, Rubik úr, hát magának a 6. házat csinál. Még soha nem volt kifogása. Az a fal függőleges, egyenes. Nem, de. Azt mondja, Rubik, jó, hát egyszerű, hát döntsük el, azért van függő. Ha egyenes, önné a ház. Ha nem, fizet nekem 100 000 forintot. Mentek 50 métert, és azt a pofa, ne fogadjunk. Azt a Rubik jó. Megmérték, nem volt egyenes. Ez a helyzet. Tehát nem az a gazdaságpolitika feladata, hogy azt mondjuk, hogy milyen hülye az ellenzék. Nem az a gazdaságpolitika feladata, hogy azt mondjuk, hogy nincs alternatíva. Nem az a gazdaságpolitika feladata, hogy azt mondjuk, hogy a mi országunk lesz az első, aki a világválságból kijön. És nem az a gazdaságpolitika, nem az a feladata, hogy évente más és más céldátumot használjon meg egy olyan euróra, ami lehet, hogy 4 év múlva nem is lesz. Hanem ilyen a feladatai vannak. És még olyan, ezt így hogy tegyem hozzá, hogy a gazdaságpolitikánk sem a nagy, sem a kis feladatait nem lehet külső szakértőkkel megoldatni, nem azért elköstelen, hanem azért egy országnak, ha van kormánya, amikor olyan szakértői gáda kell, hogy álljon, hogy ezt meg tudja csinálni. Ezért. Na, kedves fiatalok, most lesz egy olyan 15 perc, ami nem állítom, hogy valami rossz, csak ezt muszáj végignézni. Tehát következő a helyzet. Itt vannak a gazdaságpolitikák, mondom őknek még egyszer. Itt van mondjuk a monetarista, itt van a kénzista, itt van a kínálatorientációs, itt a kínálatorientációs, kénzista, intézményi közgazdaságtan, kicsi autoriter közgazdaságtanok és szocialista alapúak. Abban mind megegyezik, hogy az az 5 funkció létezik a gazdaságpolitikában. Sőt, abban sincs vita, hogy az első 2 azonosan létezik. Tehát a társadalmi, gazdasági és jogi keretek kialakítása, valamint a verseny fenntartása, az azonos módon mindenki által elfogadott. Abban van különbség elsősorban, hogy a 3-as és a 4-es funkció milyen vastag legyen, mennyi legyen erős, vagy mennyi legyen gyenge. Mi az, hogy redisztribúció? A jövedelmek redisztribúciója. Mit jelent a jövedelmek redisztribúciója? Bemegy a jövedelem adóként az államhoz, és újraosztja. Mi az, hogy allokáció? Az alapvető termelési erőforrások, mint például a föld, a tőke és a munkaerőnek a kanalizálása, áramoltatása a különböző szabályok alapján. Minél inkább monetaristai gazdaságpolitika, erre felemegyek, annál inkább azt mondja, hogy ne, vagy nagyon vékony legyen ez a funkció. Minél inkább erre megyek, azt mondja, hogy igen, minél erősebb legyen ez a funkció. És végül van a stabilizációs funkció, ami önmagában egy kétváltozós funkció, és ezt már olyan nyelven el tudom mondani, amit már használtam önökkel, mégpedig a stabilizációnak vagy A változata van, vagy B változata. Ha a gazdaság paraméterei most is, és a múltban is, és valószínűleg a közeljövőben is viszonylagos egyensúlyt mutatnak, nem mutatnak súlyos zavarokat, akkor a gazdaságpolitikának a stabilizációs funkciója az A, az nem más, mint egy tuningolás, egy finomhangolás. Mint amikor beköltözünk szerelmünk egy új házba, és mindenki van fizetve, sehol hitel, és minden szobába beteszünk egy csomó elektromos hifi berendezést, és akkor szépen beállítgatjuk. Ha a sengfúj szabály megengedik. De a lényeg azért mégis az, hogy beállítgatjuk, akkor behangoljuk. Figyelünk. Nézzük, mint az atomerőműben a köz... Nincs valami eltérés? Nincs? Akkor oké. Okay. Akkor csak, hogy nézegetünk. De nézegetünk állandóan, és nem mondjuk azt, hogy a ellenzék hülye, nem mondjuk azt, hogy mi vagyunk a legjobbak, nem utazunk államköltségre, Honolulu-ba, semmiért, és így tovább. Tehát ezért. Ha viszont a gazdaság súlyos egyensúly zavarokkal küzd, és ezt a makrogazdasági paraméterek elég makacsul jelzik, akkor ez nem elég. Akkor be kell avatkozni, és stabilizációs gazdaságpolitikát kell alkalmazni, amiről külön adást fog tartani, és be fog mutatni a világ legsikeresebb stabilizációs gazdaságpolitikát, Izrael gazdaságpolitikát, nem kis tanulságokkal. De a lényeg azonban mégis az, hogy ebben az esetben stabilizációs gazdaságpolitikát kell folytatni, ahol is, akárcsak a gazdaságpolitikában, mi a végső kritérium? A siker. Az a siker, amiről már múltkor is elmondtam, aminek ára van, nem titka. A sikernek ára van, nem titka. Tehát nem az a titka, hogy én tudom, hogy kell csinálni, és csak egy alternatív van, és hülye az ellenzék. Nem ez. A sikernek ára van. A Likianyung 25 évig csinálta a munkatársaival, amíg Szingapúr fejlett állam lesz. Lett. És soha nem mondta, hogy hülye az ellenzék, soha nem mondta, hogy egy változat van, és soha nem mondták, hogy ő a világon a legjobb. Na most. Ez így néz ki. Na most, fiatalok. Ha egy szót nem szóltunk volna semmiről, akkor is, és nincs globalizáció, és unatkozunk, és tessék-lássék módon bejönnek, mondjuk tegyük fel, egy kötelező kurzus lenne, és ott van egy olyan, hogy hát van szocialista jellegű gazdaságpolitika, konzervatív jellegű és liberális. És egy német, mert a németek tudnak csak rendszerezni, de ők zseniálisan rendszereznek, egy Teilman nevű német, ezt 22 év ezelőtt írta. És akkor zseniális volt. Zseniális most is nem. Hibázott a Teilman, dehogy is. A világ megváltott. Tessék csak azt a sort, hogy teljes foglalkoztatás. Mit mond egy szocialista, aki szocialista? Tehát nem ilyen makos szipős vállalkozó, szocialista. Mit mondjuk a Zapatero? Mit mond egy szocialista elvben? Egy elvben egy Zapatero, egy szocialista azt mondja, hogy nekem az, hogy teljes foglalkoztatás, mint cél, kitűzésre kerüljön, az nekem domináns szél. Egy konzervatív azt mondja, hogy nekem jelentős szél. Egy liberális azt mondja, nekem ez másodrangú, mert én a piacba hiszek, és minél erősebb a piac, annál több lesz a profit a legerősebbeknek, és annál több lecsorog. Akkor mindenkit versenyzbe kell hozni. Magyarországon szocialista kormányzás van. Domináns a teljes foglalkoztatás? Nem. De nem azért, mert ők rosszak fel. Nem azért. Azért, mert a totális globalizációban Magyarországnak ilyen eladósodási szinten, amikor Németországban nincs konjunktúra és az USA-ban sincs konjunktúra, nincs más választási lehetősége szerintük, mint elfogadni azokat a szabályokat, amit úgyis közvetítenek nekünk a globál szervek. Ebből következően azt mondjuk, hogy mi is a rugalmas munkaerőpiac hívei vagyunk. Mit jelent az a rugalmas munkaerőpiac? Összes akadályt elhájtani, mielől az emberek to fire, tehát az emberek elbocsátása elől. Ez a rugalmas munkaerőpiac. De én azt mondom, hogy aki rosszul dolgozik, ne lehessen elbocsátani, én ezt nem mondom, egyáltalán nem mondok ilyet. Eszembe sincs. Csak mondok valamit önöknek, hogy így úgy egy kicsit ebbe a viszonylag százal vagyokban, és egy kicsit beledoromboljak. 11 munkanappal ezelőtt egy Peter Way nevű versenyző a Financial Times-ba, mainstreames közgazdász, azt mondta, hogy az egyik magyar paradoxon a következő. Tegyük fel, mondja ő, hogy az állam túlságosan nagy. Túlságosan rátelepszik a piacra, meg a gazdaságra. Focisztom ma, erre sem mondok semmit. De azt mondja, hogy nagyon korrekt az, tegyük fel. Azt, hogy ha Magyarország válságban és az állam nagy, akkor jelen pillanatban nincs szerkezetváltozás, és az államot kicsire tesszük, az automatikusan így feldobja a munkanélküliségét, mert az állam emlőjén van egy csomó cég, aki állami megbízásból él. Ha az államot kurtítjuk, kevesebb az állami megbízás, kevesebb a megrendelés, kevesebb a teljesítés, kevesebb ember kell hozzá. Tehát ez nem egy ilyen dolog, hogy feláll egy ilyen versenyző, 30 éven alul, ordít, mint a szatócs, és azt mondja, hogy a bizonyos önkormányzatok adósítják el Magyarországot, mert hogyha azt az összeget, azt mondjuk ennyi Magyarország adósában ez, ennyi, akkor az 1600 részszavas közül kettő az arány. Na de ilyen hülyeséget azoknak a neked bemesélni, azoknak a 67,4 éves néniknek, akik egész életüket Cseppen dolgozták le, és 17 évente tudják lecserélni a vagy apacsárga, vagy erőtlen rózsaszín kötött sapkájukat, a téli sapkájukat. Meg azoknak, a 20 éveseknek, akik 8 és fél osztályt végeztek, és ilyen körmökkel járnak a plázába. Más nagyon nem lehetnek ezt elhitetni. De ezek a másik nem figyel oda. Akkor most, ha valóságtalan felé közelítünk, akkor úgy látjuk, hogy ha megnézzük azt, hogy a jóléti állam, Svédország, Norvégia, Svájc, neoliberalizmus, Amerika, Egyesült Államok, Új-Zéland, Ausztrália, Anglia, halványa, szociális piacgazdaság, Németország, Ausztria, Dánia, Hollandia. Télig. Mit mondanak ezek a versenyről? Azt, ha jól ítám, szükséges rossz, de kell. A neoliberalisták az az abszolút, a szociális közgazdaság igen, amennyi kell. Mit mondanak a szociális háromról? Azt mondja egy jóléti állam képviselő, univerzális, mindenre kiterjedő, mindenkire kiterjedő, a szelektivitás legyen másodlagos. Mit mond a neoliberalista? Csak rászorultsági alapon, olykor kegyként. Szociális piacgazdaság, szelektív, a rászorult maga is tegyen a jobb helyzetért. Most azért fogózkodjanak meg emberek, mert most még azok is meg fognak lepődni rajtam, akik eddig még csak egyszer lepődtek meg. Aki meg még egyszer sem, azok meg kétszer sem fogózkodjanak meg. Első nekifutás. Először is a szelektív, rászult maga is tegyen a jobb helyzetére, ez a németben, az a Hilfe zur Selbsthilfe. Te is segíts magadon, akkor mi segítünk. Durván folytásban, akkor az Isten is megsegít. De tök mindegy. Svédeknél? Az univerzális mindenki, aki tehető? 12 verőt Svédországban, hogyha ön elment volna, hirtelen akart meggazdagodni, és volt egy magyar szenzációs sportoló, Zsivócki Gyula tette ezt meg. Ugye megváltotta a magánélete, az új házasságban a másik, az egyik fia az ugye Fradiba focizott, a másik pedig a 10 próbás Zsivócki a másik házasságból, és ugye pénz kellett gyerekneveléshez. Akkor mi nem adtak a sportoknak akkor a pénzt, hogy egyébként egy majdnem halálos betegség után lett olimpiában, akkor két szemeket vonja az olimpiát, szerencsétlenül nem nyerte, de harmadszor kiment, azt megnyerte. És nem sírdogált, hogy nincs pénze. Elment kékfestőnek. Az egy vegyileg nagyon veszélyes munkahely, és valami kemény fizikai munka. Tegyük fel maga elmegy. Svédországban nem azért, hogy gyorsan akar gazdagodni, hanem az gyorsan akarja venni a házhoz a szükséges dolgokat. És megmérgeződik az egyik ujja. Elmegy táppénze, megállapítják, hogy táppénze kell menni. A svéd törvények ki nem játszásával 12 éve ezelőtt, maga 15 éven keresztül nyugodtan lehetett volna táppénze, kapta volna a maximum fizetést. Sőt, Dániában 4 éve ezelőtt óriási sztrájk volt, hogy miért csak 3 hét fizetett szabadságban? Amerikában mennyi van? 4 nap, bocsánat, 12 nap, plusz 4 private days. Korábban ott is több volt. Korábban úgy volt, hogy Amerikában volt a legmagasabb a bér, utána Japánban, utána Németország. Most Németország, Japán, USA. Amerikában most így néz ki. 12 nap szabadság, plusz 4 private days. Tehát például, önnek van egy iker, két iker lánya, ami elég gyanús is már nekem innen, így, hogy már lesz ilyen. De tényleg, és mind a kettőnek fogsz a vázát kecsenni, és anyukát, mindent szeretik anyukát, de csak magával hajlandok el, mert fogoróshoz. 8 oda vannak rendelve. Fél tizen beír a bankba, private day, akár az is mehet. Yes? Oké, ez teljesen rendben. Azt mondják a dánok, miért csak 3 hét a fizetett szabadság? Mi fejlett ország vagyunk? Miért nem 4? Strike! Ráadásul ki volt a miniszterelnök? Rasmussen. Ki ez a Rasmussen? Most a NATO-nak a főtitkár. Ezek mind ilyen omnipotens emberek, egyik pozícióban, másikban mennek, de ez a Rasmussen egy kemény szakszereti vezető volt korábban. Tehát ő egyből nem tudta legyalulni ezt a sztrájkot, hiszen ő maga egy szakszereti vezető volt. Hát mi lett a vége, ez nem érdekes. Akinek 3 vagy 4 gyerekem, az kapott még egy hét szabadságot, akinek csak 2 volt, az 3 napot, aki meg szingli volt, vagy nem volt házas, meg egyet. Most a lényeg. De azt mondták, ezt a mérhetetlen táppénfizetést most már be kell fejezni, és meghatározták, hogy Dániában mennyi lesz a maximálisan kifizethető napi táppénz. Tehát ha valakit elküldenek 35 nap a táppénz, mert súlyos beteg volt, kisebb magbír operáció után, nem kaphat többet magyar pénzbe naponta most már a dán törvények szerint, mint 25 ezer forintot. Hát persze a táppénz adómentes. Na tehát. Ebben az összefüggésben most a kettes számú dolog, most jövök én, hogy egyet értek én azzal, hogy csak rászorultsági alapon olykor kegyként? Én igen. Ha itt megszavaztatnám önöket titkosan is, írtan is, ugyanaz eredmény jön neki. Önökünk is a 80% azt gondolná, hogy igen. Gondolom én. Csak meg kell mondani, hogy ki a rászorult. Mert A egy eset. Van egy 198 centis volt tanítványom, lány. Két fel orosz az édesanyja. De nem azért magas. Két kosaras volt kömény. Két fia volt, tínézser fia volt 90-es évek elején. Budapest leggazdagabb vállalkozója, és ők elváltak. És Budapest egyik leggazdagabb vállalkozója ezek után minimál bérre jelentette be magát. És annak a 20%-át fizette gyerektartásként. Na most. Mondok mást. Amikor már valószínűleg egyszerre egy hétig nem tudtam elmenni focizni, és bepipultam, és felhívtam a APEC akkori elnökét, bizonyos Minarikot. Az édesapját is érthető módon így hívták, sőt a keresztnevük is azonos. Az édesapja pedig az APEC által üdvözöttek szövetségének volt Magyarországon az elnöke, és ezek 20 éve nem szóltak egymáshoz. Én felhívtam ezt az elnököt, és mondom neki, nézd, mivel más politikusokról is megmondtátok, én nem fogom nyilvánosságra hozni, de nekem szükségem van egy becsésre, hogy mi az adócsalás Magyarországon. Szíveskedj nekem megmondani, hogy a 93-as jövedelmemmel hanyadik voltam a budapesti egyéni adófizetői ranglistán. Ugye önök akkor maximum magyar nyelv tanulásával voltak elfogadva. Tehát azért mondom ezt, hogy így ebbe a dolgokba, hogy tessék megnézni, mi jön ebből ki. Azt a jó van, de nagyon szépen kérde, olyan bizalmas a dolog. Mármint az, hogy ne kezdjek egy újságcikket csinálni, nem is. 500 ezer egyéni adófizető volt, mondom, itt nagy csalások vannak, akkor én 75 ezredik leszek. Akkor én egyetemi tanár voltam, 91-től vagyok egyetemi tanár. Rektorhelyettes voltam a közgázban, ez 13.700 forint pótlék volt, ez mai szinten 80 ezer forint. És ezen kívül volt az egyetemi tanári fizetésem, és az égisznél már igazgatósági tag voltam, az 37 ezer forint volt, ez ma pontosan 400 ezer, de azóta sok minden változott, de mindegy bruttó. És felhívott, és azt mondta, Jóska, a 93-ban az egyetemen szerzett jövedelemeddel a 9000-edik vagy, az összes jövedelmeddel pedig a 3900-edik vagy a budapesti egyéni adófizetői rangsorban. Ha tettem hozzá, hogy én megfogadtam, amikor elvégeztem az egyetemet, hogy soha nem nyúlok addig pénzt, ezzel még nem leszek nagy doktor, a legmagasabb tudományos fokozatot nem érem el. És 41 éves koromban lettem nagy doktor is, meg egyetemi tanár is. És én azután kezdtem pénz után nem nézni, jött magától, mert fiatal voltam, híres lettem, és jöttek a megbízások. De nem ez az érdekes, hanem ez borzasztó. Ez az érdekes. Na és most sem ne lepődjenek meg. Sajnos már 2 éve nincs költünk Tardos Marcell Márton, aki az ország legbecsületesebb ember és legfelkészültebb közgazdász. Szóval volt a Szabaddemokraták frakció vezetője volt az egyik parlamenti ciklusban, sőt, akkor Megyesi Péter nevű hát pénzügyminiszternek sem volt valami nagy eresztés. A pénzügykutató intézetet megszüntette, akkor ő ingyen vezette azt a pénzügykutató intézetet, hogy tovább tudjon működni. Orosz angol, németül beszélt, mint mi magyarul. És tanszékemen dolgozott, ő is, már félállásban úgy értem, közgázon, és megbeszéltük egymást, hogy évente egyszer elmegyünk ebédelni ketten, és mind a ketten föltettünk a másiknak kényes kérdést. Első kényes kérdésem az volt, csak azt sajnálom, hogy nem él, mert akkor valaki kétségbe volna, nem tudja megkérdezni. De hát ennyi hitelem már csak van. Hogy én a külföldről hazajöttem, és áldon kaptam 10 telefont este, hogy Jóska, remélem, hogy te tudod, mi különbség a muster meg a master között. És kiderült, hogy arra ment ki a játék, én nem voltam akkor itthon, amikor az első magyar köztársasági elnököt, Göncz Árpádot, aki tartott egy beszédet az ország ház előtt, parlamentő, de esküszöm, hogy én nem voltam itthon, hogy beszóltak neki, és mindenféle zászlók voltak. És ebben óriási balhé volt, tehát egy ilyen magyar belpolitikai balhé része volt. És az a gyanú merült fel, hogy egy Bánó András nevű szerkesztő, aki a köztévénél dolgozott, akkor most nem ott dolgozik, manipulált ezzel a felvétellel, vagy nem? Tehát vágott rajta, vagy nem? Tehát eredeti példát adott le, vagy nem? Tehát össze volt-e montírozva valami, vagy nem? És az ország közvéleményen megosztott, hát nyilvánvalóan ugyanúgy, mint a 3 globalizációs válasz, meg hogy ki kire szavaz, meg az akkor erőviszonyok. És megkérdeztem Marcit, hogy Marci, Bánó hazudott, vagy nem? Most a Jóska hazudott, de ne várj tőlem, hogy elismerjem. 2 évvel megkérdeztem, hogy igaz az, hogy a Vidám vasárnap főszervezője nyilvánosan megverette a hívek előtt Hag Pétert. Azt a igaz. De ő, mármint Tardos Márton, Soltot, a néha is Soltot Alia, és egészen a Béki Gabriáig bezárólag rengeteg szociális érzékenységű embert és értelmiséget tartottak maguk között. De ilyet kijelenteni, hogy rászoltságapon meg kell, csak akkor be kell fejezni ezeket a linkovári BKV szerződéseket, meg kell fejezni a honolulói állampénzemen megyünk a útra, a titkárság vezetővel, ezeket mind be kell fejezni. Nagyon szépen ki kell osztani a büntetéseket az adócsalókra, úgy, mint Svájcba. Tehát nem ilyen, hogy most 17 ezer évig felfüggesztem meg titkosítom, hanem egyszerűen be kell ütetni, és akkor ezek kijönnek szép nyugodtan. És akkor rászoltsági alapon kell csak adni a szociális juttatást. Addig mindenki fogja tartani a kezét. De ha szegényeknek akarunk segíteni, akkor csak így tudunk. Másképpen. Jövő hét. Jönnek akkor is vissza.